Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy Te nem módszertani dolgokat adsz nekünk, ahogy hallottuk ezt tegnap este is, hanem új életet. Nem azt mondod, hogy erkölcsileg kell nekünk néhány tulajdonságot elsajátítani, hogy valami dologra szert tenni, ami majd a saját erőnkből csodákra képes, hanem azt mondod, hogy nem vagyunk mi képesek megváltozni magunktól, és azért jöttél ebbe a világba, hogy új szívet adj. És az új szív az Te érted ég, az szereti az Isten teljesen, teljes erőből, teljes lélekből. És köszönjük, Uram, hogy Te vagy a garancia arra, hogy aki elkezded a jó dolgot egy emberben, be is fejezed a Krisztus Jézus napjára. Kérünk, hogy a ma reggeli ige is hadd munkálja ezt az életünkbe. Úgy szeretnénk magunkat kinyitni előtted, és letelepedni a lábaidhoz, hogy hallgassuk az örök élet beszédét. Amen. Kedves testvérek, az Isten országáról hallottunk ezen a héten, és Isten országa polgára Timóteus állt előttünk, a Timóteus azért második levélből, és látjuk azt, hogy az öreg apostol, aki a börtönben van, még mindig Isten országa a szívügye, nem a körülményei határozzák meg, hogy milyen hangulatban van a börtönbe, nem is határozzák meg a témáját, az életkörülményei, hanem tudja, hogy ő neki a szíve egy bátorságos horgonnyal bejjebb hatol a kárpitnál, és ott gyökeredzik a mindenható Istenben, és neki szívügye Isten országa ügye ezen a földön. Láttuk, hogy a fiatal Timóteusnak, aki szívesebben állt félre, mint élre, mégis olyan feladatai vannak, amelyeket Isten adott a számára, és Isten országa ügyéért kell, hogy munkálkodjon. Láttuk, hogy különféle képeket tár a fiatal munkatárs elé, hogy tanítsa őt. Először a katona volt előttünk, hogy tedd csak félre mindazt, ami belőled fakad, ne is csüggedj, hogy te egy olyan visszahúzódó természetű vagy, hanem az Úr Jézus megajándékozott téged a lelkével, kegyelmi ajándékot adott, és légy Jézus Krisztus bátor vitéze. Láttuk azt is, hogy előre figyelmezteti, hogy azon ne akadj el, hogy a hívő életben lesznek nem szeretem napok. Lesznek szenvedések, lesznek olyan parancsai az Úrnak, amik nem nagyon tetszenek, úgy tesz szerint neked, és önmegtagadásra is sor kerül, meg fájdalmakra is, üldözésre is, de ez ne tántorítson el, inkább arra vigyázz, hogy bele ne tekeredjél a megélhetés dolgaiba. Nehogy a világi dolgok behálózzanak, és ezzel levegyék a tekintetedet a célra. Aztán láttuk, hogy a futó képét is elétárja, hogy a futó az nem őgyeleg, hanem bizony tudja, hogy hol a cél, és célirányosan fut. Együgyű legyél, Timóteus. Neki egy ügye van, az Isten országa ügye, és fussál bátran, és láttuk azt, hogy a harmadik a földműves, akinek kemény munkája van, szorgalomra is szükség van a hívő életbe. Minden termés az mindenható Isten áldásán múlik, de ez nem okozhatja azt bennünk, hogy nekünk nem kell elvégezni a rendelt időben a megfelelő feladatainkat, amivel Isten megbízott, és légy szorgalmas, és végezz csak ezeket el, és ne tántorodj meg ettől. Aztán azt is láttuk, hogy igyekszik az életében mindent megadni ez az apostol ilyen atyai szívvel, hogy bátran előre, és az igét kineverjék a kezedből. Fontos, hogy az igébe kapaszkodj meg, amiatt se csüggedj, hogy vannak tévtanítók. Vannak, akik Jézus nevében úgy tesznek, mintha testvéreid lennének, de hamis tanításokat hirdetnek, egy hívő szolgálónak különbséget kell tenni a jó, a majdnem jó, a hamis, meg az ördögi között. Tudni kell, hogy mi van megírva, és az igébe kapaszkodjál. Ami annak a mérlegén megáll, az az Úrtól van, ami abban 2 milliméterrel lecsúszik, az már veszélyes csúsztatás. Légy éber, és láttuk tegnap, hogy az ige értelmezés, magyarázat, ez egy nagyon fontos feladat. Legyél jó munkás. Ne rossz munkás, aki összekuszálja mások hitét, hogy megbotránkoztatja őket, hanem legyél jó munkás az Úrnak. És most így a végére a Timóteushoz írt második levél, második fejezetének a 22. versétől olvasom az igét a fejezet végéig. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térjél ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez. Tanításra alkalmas és türelmes. aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve, megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Az utolsó pillanat felvétel megint egy képet tár elénk. Elbújik itt a szövegbe, de aki figyelt, látja, de az Úr szolgája milyen legyen. A szolga képe. Hát manapság, ha valakire azt mondják, hogy ő neki szolgálni kell, akkor azt mondja a szolga lelkű. Hát a szolga az egy megvetendő lelki állapot. Mi nem szolgák vagyunk, mi Krisztus szabad gyermekei vagyunk. Nekünk nem szolga lelkűség kell, nem is az kell, de szolgáló szív kell. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. Olyan szolgálat, amire rámegy az életünk. Spurgeon, ez a neves prédikátor mondta, hogy az ő élete két oldalról ég, és a prédikátor tudja, hogy gyorsabban öregszik, de megéri. Ezért az ügyért megéri. És bizony felhívja a figyelmét, hogy a szolgákat sokszor az erőtleníti meg, hogy az ifjúkori kívánságokat nem kerülik el. Vannak kívánságok, lamentálni, szolgálja meg Isten országát, hát azért csak ki kéne élvezni azt is, ami ebben a világban van. Hát csak nem fogom lemondani olyanokról, amikben mások emperegnek, hát legalább a kóstolás erejéig, Uram, aztán majd jövök. De hát ismerek olyanokat, akik végigkóstolgatták a világot, aztán ott maradtak. Pál munkatársi körében is volt ilyen a Démász, aki jobban ragaszkodott ehhez a világhoz, és elhagyott engem, mondja az apostol. Milyen szomorú, amikor egy munkatársal történik ez meg. Ezért felhívja a figyelmét arra, hogy a kívánságokkal vigyázz, hogy milyen kívánságoknak engedsz teret az életedbe. Mert az Úr azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. Ő nem azt mondja, hogy mindenről mondjunk le, ami szép és jó. Ő nem megszegényíteni jött az életünket, és mindent szabad néked, csak nehogy valaminek a hatalma alá adassá. Nagyon hasznos dolog az internet, de ha már az uralkodik rajtad. Apák, fiak, hétvégén mondta el egy fiatalember, ő naponta 6 órát internetezik. 6 óra hosszát? Hát és akkor mi lesz az élettel, meg a feladattal? Lehet, az internetet sok szép dologra lehet használni, Isten ügyébe is sok minden jóra, de a hatalma alá adattál. Lehet az iPhone-okat is használni, meg az app-eket is gyűjteni, de ha már az lett a mániád, és az iTunes-ba elköltöd a havi fizetés felét, vagy a YouTube-on csüngsz és nézed az összes mindenséget, akkor rabbá lettél. Lehet játszani is, a gyerekekkel is. Lehet felüdülni is, pihenni is. Csak vigyázz az egyensúlyra. Arra nagyon, hogyha már a hatalma alá adattál. Az alkohol kérdésébe. Hát egy alkoholista azt mondta itt, hogy ő soha az életbe egy pohárral meg nem inna még egy vörösbort, amit a körzeti orvos mondott, mert olyan vérszegény, hogy igyon egyet. Azt se inná meg, megértem. Őt nagyon megégette már ez. De a másik testvér meg azt mondja, neki szabadsága van arra, hogy ő a vérszegénységét ezzel, na de ha a hatalma alá kezd adatni, és azt mondja, hogy már a kis borocska nélkül talpra se tud állni, akkor már nagy baj van. Tehát értsük ezt meg jól, hogy a fiatalkori kívánságok nagy csapdák lehetnek. És kerüljük el azt, aminek a hatalma alá adatnánk, mert nekünk csak egy királyunk és hatalmasunk legyen, Jézus Krisztus. Ő legyen, aki uralja az életünket. És úgy veszük észre az ilyen dolgot, hogy van-e valaki vagy valami, aki vagy ami nélkül te már nem tudsz élni. Mert annak a hatalma alá adattál, mert egy valaki van ezen a földön, aki nélkül nem bírok élni, Jézus Krisztus. Ha ő nem lenne értelme az életemnek. De mindenki és minden más nélkülözhető. Még mi magunk is. Nehogy azt gondoljuk magunkról, hogyha, mint az öreg nagymama mondta, születésnapja volt, aztán a könnyeivel küszködve ott elmondta, hogy jaj, drágáim, de jó, hogy együtt vagytok, csak azt nem tudom. Ha én elmegyek az Úrhoz, mi lesz veletek? Mert a kisunokája megszólalt. Ha nagymama, mi nagyon fogunk sajnálni, de hidd el, az élet megy tovább. Nehogy azt gondoljuk, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk. De az baj már, amikor valaki úgy rátekeredett valamire, hogy az már nélkülözhetetlen. És lehet ilyen a pénz, meg legártalmatlanabb dolgok is. Volt, aki a bélyeg gyűjteményére tekeredett rá, és a bélyegek voltak a minden. Szóval itt most nem akarom sorolni, értjük mi ezt, tehát felnőtt férfiak vannak itt. Timóteus, vigyáz az ifjúkori kívánságokkal. Aztán vigyáz az ostoba és éretlen vitatkozásokkal is. A szolgákat sokszor belekergeti az ördög pszichikus háborúkba. vívják a háborúkat, és elveszett már az evangélium ügyére az erő. Hudson Taylor, aki a kínai belmissziót alapította, nagyon sokat szenvedett élete során, sokszor kellett megállni szerettei koporsójánál, a hívők is sokszor tekerték a nyakát, hogy hogy mer átöltözni kínai ruhába egy ilyen angol úriember, hát kifeslett magából, hát Krisztus megtagadta már, hogy fölveszi a kínai ruhákat, és úgy megy a kínaiak közé, és gáncsolták, ütötték, verték, ahol csak lehetett. De amikor átadta a belmisszió vezetését, azt mondta az utódjának, hogy vigyázz, mert az ördög mindig ordítani fog. Mint ordító oroszlán szerte jár. Ne kezdjél el vele ordítozni, mert azon kapod majd magad, hogy az evangélium ügyére már nem is maradt időt. Az ostoba vitatkozásokat kerülni kell. Nem minden vitát kell kerülni. Pál apostol szenvedélyesen vitázott az evangélium ügyéért. Az apologetika, a hitvédelem, az kötelessége a hívőknek. Meg is dicséri a feltámadott Jézus a jelenések könyvébe, hogy a hamis tanításokat megvizsgáltátok, az apostolokat hamisoknak találtátok, akik magukat annak adják ki, és megdicséri őket ezért. A bére a belieket is, hogy naponként tudakozzák az írásokat, és megnézik még az apostoli igehirdetést is, hogy így van ez. És nem azt mondja Pál, hogy milyen tiszteletlenek. Hát mit képzelnek ezek magukról, hogy majd ők megnézik? Nem, ő azt mondja, hogy ezek nemes lelkűek. De az ostoba vitatkozásokat, azokat kéne elhagyni. Mint egyszer egy bibliaórán bement egy asszony, kifestve, nadrág rajta, és mindjárt fölállt egy atyafi, és megkérdezte a bibliaóra vezetőjét, hogy szabad-e egy nőnek fölvenni férfi ruhát? Most erre azt gondolta, hogy na, ennek azt mondja, hogy most nem, ez a nő soha többet ide be nem teszi a lábát. Most jött el életibe először. Ez a vagabund atyafi pedig, hogy ilyen kevés bölcsessége van. Most mibe jött az a lényeg? Hát jött az urat keresni. És olyan bölcs volt, azt mondta a biblióra vezetője, hogy férfi ruhát nem, például férfi nadrágot nem, de női nadrágot nyugodtan fölvehet. Erre aztán elcsöndesedett az atyafi is. Szóval ilyen vitatkozásokat kerülni kéne. Meg, hogy az asszony most covba van-e a haja, ha volt már itt olyan, hogy valaki kis csoportot vezetett, és ki volt engedve a haja, hát majd szétrágták az idős asszonyok, hogy hát egy keresztény nőnek nem lett kiengedve a haja. Ez a lényeg. Szóval az ilyen ostoba vitatkozásokat, ezeket kerüljük el. És bizony, itt aztán elmondja, hogy milyen legyen az Úr szolgája. És elmondja, hogy az Úr szolgája ne vitatkozzék, törekedj az igazságra, csupa dolog, amit tenni kéne neki. Ha lehet, hogy manapság okos teológusaink kijavítgatnák, hogy itt nem cselekedeteket jelentő szavakat kéne, hanem hogy a hatalmas Istent csodálja, és inkább Jézusról kéne ebbe teleírni ezt a levelet, mik ezek a cselekedett szavak, meg törekedj, meg igyekez, meg vállald a szenvedést, meg az ördög tőre, meg az ördögről, miért már az ördögről többet beszélünk. Hát én szomorú vagyok ezek miatt. Ha valaki benne van a lélek mentő munkába, tudja, hogy nem lenne szabad ilyet írni. Apostol se így írja le, és fogadjuk el, hogy Isten szent lelke ihlette ezt, és ne javítgassuk ezt ki. Semmi okoskodással, mert nem méltó ez Isten szolgájához. Az Úr szolgája viszont milyen legyen? Azt mondja, hogy az Úr szolgája tanításra hivatott, és a szolgáknak egyik erénye az, hogy barátságos legyen. Azt mondja, az Úr szolgája ne viszálkodjék, hanem legyen barátságos. Nyájas, azt is mondja ez a görög szó. Mint a gyermekei dajkálgató dajkát hívja így az 1 Tesszalonika 2. Ezzel a görög kifejezéssel. Mint amikor a dajka dajkálgatja a gyereket. Szeretettel. Legyen barátságos. Barátságosságból fakadóan az ostoba és az éretlen vitatkozásokat el is kerüli. Nem vitáz, hanem az evangélium igazságát védi meg, ha kell, akár vitában is. De a barátságosság nem jelenti azt, hogy minden felett szemet huny, ami nem jó. Mert nem azt jelenti a barátságosság, hogy minden embernek tetszeni vágyik. Mert az egy nagy csapda. Mit is mond az apostol erről? Ha én embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Ezt el kell dönteni az életünkbe. Mindig lesznek olyanok. Nekem pásztor Gyuszi bácsi, talán emlékeznek a testvérek őre, bibliaiskolai tanító volt, nagyon szerettem én őt. Példa volt a hitben. És ő mondta el sokszor, hogy Laci, ha itt ebbe a szolgálatba komoly munkát akartok végezni, ne azt nézzétek, hogy mi tetszik az embereknek. Mert amit csináltok, az egyik felének mindig tetszeni fog, a másik fele meg megsértődik miatta, vagy azt mondja, hogy most már letértetek az evangéliumi útról. Azt kell cselekedni, amit szolgáló testvérek egységesen az Úr akaratának láttok. Azt meg tegyétek meg, csendesen, alázatos szívvel, de bátran. Mondta, hogy ellenszél mindig lesz, fiam, csak a lényeg az, hogy az arcodat érje, és ne a hátadat. Hát erre tanítgatja itt Timóteust is. Hogy legyen barátságos, de a barátságosság nem azt jelenti, hogy mindenkinek igaza van, mindenki kénye kedvére azt csináljuk, amit éppen szeretne. Mi az embereket nem kiszolgálni jöttünk, hanem szolgálni feléjük. És ez óriási különbség. Aztán azt mondja, hogy az Isten szolgálata legyen türelmes. Miért türelmes? Azért, mert egy másik helyen ezt olvassuk, ti szolgák, engedelmeskedjetek a tesz szerint való uratoknak, nem csak a jóknak, hanem a gonoszoknak is. Szolgálni a munkahelyen is lehetne, hogy azt gondoljátok, testvérek, hogy itt ma reggel az ige szolgálókról van szó a gyülekezetbe. Szolgálni a munkahelyen, ahol dolgozol. És a rossz főnöknek is alázatosan szolgálni. Ez nem azt jelenti, ha a főnök azt mondja, hogy itt van hamis számla, most jött a számlagyárból, gyere aláírod, te leszel az utalványozó. Akkor nem azt jelenti, hogy te barátságos vagy, meg türelmes, hogy persze, már is írom. Mert a Biblia azt mondja, hogy inkább Istennek kell engedni, hogy sem az embereknek. Ha a gonosz vezető istentelenségre szólít föl, akkor azt jelenti engedelmeskedni, meg türelmesnek, barátságosnak lenni, hogy nem. Na de lehet, hogy ezért kirúgnak. Akkor rúgjanak ki. Vagy úgy gondolod, hogy inkább maradsz és behúzod a fejedet, és inkább benne a gonoszba? Kemény kérdés ez, mert tudom, hogy gyermekeket nevelünk, nekem is van 5, és nem mindegy, hogy mennyit tehetnek, meg mennyit tanulhatnak, de gondolod, hogy a mocskos úton áldás lesz, és az majd eltartja a családodat. Lehet, hogy csúran cseppen emiatt, de ha az áldás elvész, akkor minden elveszett. Azon nem lesz áldás azon a pénzen, ha majd elköltheted antibiotikumra, vagy én nem tudom mire. Isten gyermekeinek figyelni kell erre, hogy vannak gonosz urak is, de a beosztottaknak nem a feladat, hogy a főnökét átalakítsa. Imádkozzál a vezetőkért. Imádkozzunk az ország vezetőiért, a munkahelyi vezetőidért is. Azokért is, akik nem az Úr Jézuséi. De ez nem hatalmaz fel, hogyha te keresztény vagy, akkor ott hőbörögsz a munkahelyen is. Mindenki rossz, és nem csinálod meg a munkádat. Aztán talán hogy olyan is van, hogy szolgák, akik iga alatt görnyednek, saját uraikat méltassák teljes tiszteletre. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik. Olyan is van, hogy a vezető meg hívő. Ez nem azt jelenti, hogy jó, hát akkor lebratyisztunk, ami az a vezető, én jobban tudom, már öregebb vagyok, mint te, vízd csak rám az ügyeket. Nem, nem. Hanem ő a vezető, és azzal teszek bizonyságot, hogy érettebb vagyok, hogy én tudok odaállni, megkérdezni, mi lesz a feladat, és el is végezni azt. Mert a szolgákra jellemző, hogy tudnak parancsot meghallgatni, és elvégezni azt. És erre tanítgatja őt is, itt az apostol, hogy a barátságoson túl legyen türelmes, hogy a rosszat, a gonoszat is eltűrni. Tehát aki elhordozza mások szívtelenségét, türelmesen viseli az ostobaságot is, az ellenszegülőket is, nem készül ki az ellenszegülés ténye miatt, sokszor én is a szívemre veszem, hogy jó, hát ez hogy lehet így? Nem szabad. Isten országa szolgája számítson arra, hogy lesz ellenszél. És nem szabad emiatt elcsüggedni. Nem robban fel az ostobaság hallatára, és minél fiatalabbak a testvérek, az annál nagyobb kísértés, mert azt mondja Áprili Lajos, hogy a folyók a torkolathoz érve csendesednek. És bizony, minél nagyobb utat tettek be, annál nagyobb a csend is az életükben. Nem robban fel, tehát nem az indulatai jellemzik, türelmes, azaz vállalja az önmegtagadást. Eszembe jutott a készüléskor, hogy Észak-Németországban csodálatos hidak vannak. Hogy a nagy csodára járnak a 250 km/h szerelvényeknek, hogy száguldanak, de a hidakat kéne csodálni. Azok úgy vannak megtervezve, hogyha két ilyen csodavonat egy irányból teljes vészfékkel ráhajtana, mekkora erőhatás az, akkor se dől össze. De a türelembe ez az álhatatosság, ez a szilárdság mind benne van ebben a görög kifejezésben. Ha teljes fékezéssel nyomják, akkor sem dől össze. Emlékszem rá, életünk egy nagyon nehéz időszakában egy lelkész testvérem fölhívott, és azt mondta, az volt a mai igém, amit továbbadok neked, hogy de nem dőlt össze. Letette a telefont. Igen, ez arról van szó, amikor a bölcs meg a bolond építő Mester, és jönnek az árvizek, a szelek, és nem dőlt össze, mert a kősziklára épült. El ne felejtsd, ha Jézusra épült az életed, akkor légy csak türelmes, mert ettől nem fogsz összedőlni. És el tudja hordozni ezeket, és nem robban fel, nem készül ki, nem az öngyilkosságon gondolkodik, hanem vállalja ezt. Aztán a harmadik, ami itt van, hogy szelídséggel neveli az ellenszegülőket. A szelídség nem egy megszentelt nem törődömség, de az sem jelenti, hogy mindenkire mindent ráhagy, mert ő olyan szelíd. Nem. A keresztényre ez nem jellemző, de a szelídség az jellemző. Mert a nevelő munka sok türelmet igényel. Hát akinek van gyereke, az tudja. Ha nekünk is van öt, az elsőt neveltünk, az a legidősebb, de a fiatalabbat már egészen máshogy kell nevelni. A harmadik megint más. A negyedik megint más. Nem mondhatja valaki, hogy neki már öt gyereke van, hogy tudja, hogy mi a gyereknevelés. Én azt egy valakiktől szoktam hallani, akinek egy gyereke sincs, az nagyon tudja, hogy hogy kell gyereket nevelni. Tudjátok, hogy Nyugat-Európában legtöbb neveléssel foglalkozó, meg családgondozó könyvet egyedülállók írták. Valahogy a szenvedélyük ez. És nem jól van ez így. Hát hogy lehet azt tudni? Hát gondoljátok el, hogy én elolvasok egy pár könyvet, és azt gondolom, hogy értek hozzá. Mondjuk elolvastam ma reggel a Szakács könyvet, és mondanám a Terzsike néniéknek, hogy ma én főzök, mert hát már olvastam. Hát ajánlanám, hogy hamarabb fejezzük be a csendes hetet, mert vannak dél körül induló vonatok is. Ezt nem lehet könyvekből kiolvasgatni. Vagy a szexualitásról lelki gondozza a másikat, soha életében nem volt benne része. Ezt nem lehet, ezt alázatosan el kell hordozni. Én, amikor nem volt feleségem, és jöttek házassági problémákkal, lelki gondozásra, férfiak a héten, azt mondtam, itt van egy lelkész testvérem, ő abba él, légy szíves, menjél oda hozzá, mert neki abban nagyobb bölcsessége van. Miért nem lehet ezt elmondani? Még kell megjátszani a mindenhez érteket. Én hogy tudnék gondozni egy gyászoló édesanyát, aki most vesztette el a gyerekét? Én nem álltam meg még gyerekem koporsója mellett. Honnan tudnám, hogy mit él át? De milyen jó, hogy például, hogy Budapesten egy gyülekezetben van özvegyek csendes napja. Hát vidd el őt oda. Ők sokkal jobban megértik egymást. Ebbe a szelídségbe ez is beletartozik. A nevelő munka sok türelmet, következetességet is jelent. Hogy odahaza is a gyerekekkel, az nem lehet, hogy amilyen a hangulatod, úgy neveled. Ma nem szabad lepakolni a könyvespolcot, de holnap menj el a Fradi, hogy úgy te olyan örömben vagy, gyerekek, nyugodtan, még a másikat is lehet. Aztán holnap után meg elvered, hogy hogy merted leszedni a könyvet. Hát megbolondul szegény gyerek, nem tudja, hogy mi a szabály. A gyerek örül a kerítéseknek, akkor is, ha lázad ellene, és ötször átmászik rajta. De igényeli a terelgetést, a szelídséggel való nevelést. Éppen ezért szelídséggel neveli a rábízottakat is. És aztán még egyet itt zárszóként, ha egyet lapozunk, a negyedik fejezetben hadd olvassam fel azt, ami szinte egy útravalói Timóteusnak. Kérve kérlek, a negyedik fejezet első verse. Kérve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, biztas, teljes türelemmel és kitartással, tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenekben, a bajokat szenvedd el. Végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Nem azt mondja neki, hogy vége az evangelizációnak, hát az apostoli kornak vége lesz, hát ti most már úgy se értetek hozzá. Hanem végezd az evangélista munkáját, hirdesd az igét. Nem csak tanulmányoznia kell az igét, hanem hirdetni is kell. Vinni. Hát elnézed, hogy a családtagjaid elkároznak melletted. Hogy egy születésnapodon nem hangzik el az ige, mert mit szól hozzá a Jóska, meg a vejed, meg a menyed esetleg fölpattan, az kimegy. Hát nincs már helye az igének, az evangéliumnak. Reszkető lábakkal mondanád el, hogy karácsonykor menjünk el a templomba, gyere el velem. Hú, hát akkor mit fognak szólni? Lehet, hogy jövő karácsonykor el se jönnek. És inkább akkor nézed, hogy meghalnak a kárhozatra. Hát egy koldus, aki tudja, hogy hol lehet kenyeret kapni és elsumákolja, az gazember. Te tudod, hogy hol van az élet kenyere, és nem mondod meg, hogy hova kéne menni. Ne legyünk gyávák. A Biblia utolsó oldalain azon, hogy gyávák nem öröklik az Isten országát. ne ebbe legyünk gyávák, a bűn cselekvésébe legyünk gyávák, meg a bűn elhallgatásába, abba legyünk gyávák, de ne ebbe. Miért? Mert azt mondja itt, hogy az eljövendő országra kérlek téged. Kérlek a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, mert lesz ítélet. Az ő országára nézve, hát erről hallottunk egész héten, minden este. Kérlek téged, hogy hirdesd az igét. És egyszer a kezembe került egy nagyon kedves kis történet, ez egy kitalált történet, de nagyon ide illik. Egy várandós édesanyáról van benne szó, aki ikreket hord a méhében, és a példatörténetben az ikrek beszélgetnek ott benne az anyaméhbe. Hallgass csak! Az egyik egy olyan kis hívő fajta, a másik meg olyan szkeptikus. És akkor beszélgetnek. A szkeptikus bébi azt kérdezi, te hiszel a megszületés utáni életben? Erre megszólal a másik a kis hívő. Hát persze. Tudod, az itteni létünk csak arra való, hogy felkészüljünk a megszületés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami kint vár bennünket. Hülyeség, mondja a szkeptikus. Hát ez nem igaz. Hogyan nézhet ki egy kinti külső élet? Hát nevetséges. Erre a kis hívő. Hát pillanatilag még nem tudom, de biztosan sokkal világosabb, mint itt bent. Ott kint majd világosság lesz. Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni, és a lábunkkal fogunk menni. Nonsens! Hát ez agyrém, mondja ki szkeptikus, megyünk a lábunkkal, meg eszünk a szánkkal. Hát micsoda bolondság ez? Ez merő képzelgés, hogyan működhetne? Hát nézd, itt van a köldök zsinór, hát itt ben is rövid, hova mennénk minden? Nincsen élet a megszületés után, ez egyáltalán nem lehetséges, hiszen a zsinór itt már bent is túl rövid, hogyan mennénk innen mi bárhova? De akkor is van megszületés utáni élet, csak minden egy kicsit máshogy, ha kinézni tudod, válaszolja a kis hívő. Soha nem lesz ilyen, véli a kis szkeptikus. Még soha nem tért ide-vissza senki, aki megszületett volna. A születés után vége az egésznek. Az élet nem más, mint egy ilyen sötét, szűk helyen való kis tortúra. Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés után, mondja a kis hívő, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon fog vigyázni rá. Anya, hát te hiszel egy anyába? Hol van? Ki látta? Mutasd meg! Hát kérdezi a kis szkeptikus, hogy tudnál ilyen bolondságba hinni? Erre megszólal a kis hívő, itt van körülöttünk. Hát mi benne vagyunk, ő általa létezünk. Nélküle nem is létezhetnénk. Mire a kis szkeptikus? Soha nem láttam én semmiféle anyát, ne képzelegjék, nekem nincs is ilyen. A kis hívő elgondolkodik egy pillanatra, aztán így szól, tudod néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogyan énekel, ahogyan beszél, vagy érezheted, amikor megsimogatja a mi kis világunkat. Minden esetre, tudod, én hiszem, hogy az igazi életünk majd a megszületés után kezdődik el. Hát Isten országára kéri az apostol, az ítéletre, hogy hirdesd az igét. Mutasd az Isten országába való utat, és szeriden neveld az ellenszegülőket, a kis szkeptikusokat. És légy türelmes hozzájuk, válaszolj ilyen szeretettel, és ragaszkodj az igazsághoz, amire tanítattál. Ezért a fő célod a lélek mentés szolgálata legyen, és ennek az eszköze az ige hirdetés. Nekünk nem bulikat kell szervezni. Mi nekünk nem kell keresztény lovardát alapítani, most senkinek a lovardája nem gondolok, esetleg itt valaki lenne közöttünk. Nem kell semmit kitalálni, amivel majd valami jó rockzenét csinálunk, mert hát azzal jön a fiatalság. Nem, hidd el, hogy ez az ősi, egyszerű evangélium elég. Hát nézd meg innen egy pár oldalt hangzott el ezen a héten. És itt hány férfi jutott hitre, legyen áldott az Isten neve. Hányan jutottak őszinte bűnbánatra, hányan mennek haza megtisztított szívvel, hányan jöttek ide kérdőjellel, amiből felkiáltó jel lett. Hány jött ide tanástalanul, dühökkel, meg nem tudom mivel a szívébe, és megy haza békességgel. És mi végezte itt el? Az ige. Mondták egyszer itt reggel, ige, este, ige, meg kis csoport, hát de valami változatos a programot ki kéne találni, néhány filmet megnéznénk, kirándulnánk, elmennénk itt a szép uszodát, meglátogatnánk. Na de arra nincs ígéret, testvérek. Arra nincs ígéretünk, hogy ez majd embereket olyanon szül. Miért nem lehet azt csinálni? Lehet azt. Csak a csendesség túl rövid ilyen szórakozásra. Azt menjetek haza, azt csináljátok, ott van idő rá talán. Az eszköze a lélekmentésnek az ige hirdetés. Hirdesd az igét. Állj elő vele, és meg ne tántorítsanak a viszkető fülűek. Kik ezek a viszkető fülűek? John Stott-tól hadd idézzek. A vízkető fülek, vagyis Isten kijelentése helyébe a saját képzelgéseiket teszik, mert saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat. A mérce, amelyel tanítóik megmérettetnek, nem az Isten igéje, hanem saját szubjektív ízlésük. Még ennél is rosszabb, hogy nem a dolgok meghallgatása után döntik el, hogy igaz-e vagy sem, amit hallottak, hanem már eleve eldöntötték, hogy mit akarnak hallani, és kiválogatják maguknak azokat a tanítókat, akik készek belemenni ebbe a játékba. Amikor a bibliai hit népszerűtlen, a lelkészeket mindig megkísérti, hogy elhallgassák az evangéliumnak azokat az elemeit, amelyek botránkozást okoznak. Ilyen az ítélet, ilyen a bűn, meg ilyen a kereszt. Helyette tudományoskodjunk, helyette legyenek szép teológiai eszmék, csak szép lassan eltűnik belőle az élet. Ezért Timóteusnak az evangélista munkáját kell végeznie. Tedd életed egyetlen és legfőbb feladatává az evangélium hirdetését. Az evangéliumot nem csak meg kell őrizni torzításoktól, de terjeszteni is kell, testvér. Ezért mondd el, hogy mit tett az Úr te veled. Hányszor mondta ezt Jézus? Erígy haza, és mondd el a tieidnek, hogy mit tett veled az Úr. Nem kell a teológiai előadás, mondd el, hogy mit tett veled az Úr. És a viszkető fülűek miatt el ne csüggedjé, testvér, mert viszkető fülű mindig lesz. Ehelyett, ha most visszalapozunk az alapige szakaszunkhoz, így fejeződik be, amivel én is befejezem. Légy olyan szolga, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve, megismerjék az igazságot, és felócsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Azaz van ördög. Miért? Mert az ige tanítja. Azt akarja, hogy az ő akaratát teljesítse, Isten akarata helyett. De a megtérés is fontos. Itt az országban sok olyan hely van, ahol a szót se szeretik. Megtérésről van szó, kikergetnének a határon túlra. Pedig azt mondja, hogy bárcsak Isten megadná nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Megtérésre szükség van. Ezt Isten tudja megadni nekik, azt is mondja az ige. És hogy felölcsúdjanak az ördög csapdájából, hogy Pállal is megtörtént. Hogy által vitt engem a sátán uralma alól, mondja az apostol, az Isten fia szerelmetes országába. Hát szép küldetés, amit elhangzik, és Timóteussal úgy tudom, hogy ezt meg is cselekedte. Az első századbeli más források is alátámasztják ezt, hogy bizony hűséges szolgája lett az evangéliumnak, nem hátrált meg akkor sem, amikor üldözték, amikor köveket hajítottak feléje, vállalta a szenvedést, nem azért, mert az apostol mondta neki, hanem azért, mert az ige elvégezte az életébe. Egy visszahúzódó, gyakori gyengélkedéseivel küszködő fiatalemberből álhatatos Isten országa szolgája polgára lett. És ez nem csak akkor történt meg, hanem mind a mai napig sokakkal megtörténik. Adja az Úr, hogy mi is ilyenek legyünk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Uram, hogy az evangélium hirdetése az feladatunk. Az nem csak papi feladat, meg ige hirdetői szolgálat, hanem mindannyiunknak szolgálata. Hogy elmondjuk, hogy az Úr mit tett velünk, ha ugyan tett valamit velünk eddig már. Kérünk, Uram, hogy a te polgáraid ebben a kis magyar hazában is lehessenek sóvá világosságá. Ne legyen senki közöttük, akik meghátrálnak a viszkető fülűek okoskodásai miatt. Senki ne hátráljon meg a szenvedés miatt, hanem vállalják együtt a szenvedést. Az evangélium szolgálatához ilyen is hozzá tartozik a felolvasott ige alapján. Ne irigyeljük meg soha azokat a liberális gondolkozásúakat, akik élvezni akarják a hívő életet is, és legyen az csupa öröm, meg szórakozás, meg kacagás. Uram, hadd vállaljuk az evangélium terheit bátran. Kérünk, hogy legyenek ilyen férfiak itt közöttünk is, akik hűséges szolgái lehetnek az evangéliumnak. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te is ilyen voltál, és vagy mind a mai napig. Kérünk, hogy így áld meg testvéreimet és mindannyiunk életét. Amen.